kedves testvérek, a mai ünnepszent család vasárnapja a legújabbak közé tartozik, hiszen 16. Leó pápa 19. században van vezette be, és kiváló latinista révén ő maga írta meg ennek a ünnepnek a gyönyörű szép Solosnak himnuszai szövegeit. Látta ez a nagy pápa, hogy már az ő korában megjelentek azok a pusztító ideológiák és azok a társadalmi jelenségek, amelyek a mai napra már teljesen leszülesztették a legtöbb családot, vagy gyökerében megakadályozzák a családok létrejöttét a házasság által, és hát ezt akarta ellensúlyozni azáltal, hogy a Názáreti Szent családot állította példaképül a keresztény családoknak. Az sem véletlen, hogy Leó pápa ezt az ünnepet a Vízkereszt nyolcadában tette, mert Vízkereszt ugye úgy megjelenésének az ünnepe, amikor három eseményben a napkeleti bölcsek látogatásában, Urunk megkeresztelkedésében és az első csodájában megmutatkozik a názáreti Jézusban első látása egy egyszerű ácsmesternek, az Istennek a jelenléte, az Istennek a dicsősége, rajta keresztül maga mindenható Isten vonul le az emberi történelembe, és kinyilvánítja az ő hatalmát az emberek előtt. Ez a három esemény tartozik Vízkereszthez, de ugyanakkor maga az ő 30 évig tartott rejtett názáreti élete is egy megnyilvánulás, egy kinyilatkoztatás, egy igazi epifánia, mert már 30 éven keresztül nem művelt semmi más, mint hogy ahogy hallottuk, hogy növekedett korban, bölcsességben, kedvességben, engedelmeskedett szüleinek, segített Szent Józsefnek ugye az ácsműhelyben, de azért nem véletlen, hogy a földi életének a túlnyomó része egy ilyen rejtett élet volt, és csak az utolsó három év volt a nyilvános működés. Ő valóban az a rejtőző Isten, aki kiüresíti, megalázza magát, ugye Szent Pál apostol a Filippi levélben azt írja, hogy pontosan ezért magasztalta ő fel az Isten az angyal fellátásban, mert kiüresítette ő magát, mint halálig, egészen a kereszt halálig, és ennek a kiüresítésnek a része az ő názáreti rejtett élete is. Tehát ez egy példamutatás arra, hogy az élet szentség, az Istennek kedves élet, az nem feltétlenül valami látványos és rendkívüli dolgokban mutatkozik meg, hanem a kitartó, szívós hűségben. A mindennapi apró és dolgokban megmaradni Krisztus útján, megmaradni az úton végén. Nagyon sokat mond az is, hogy amikor kiüresíti magát az Isten örök igéje, a második isteni személy, nagyon sok mindent nem igényel, nagyon sok mindenről nem mond. Például a gazdagságról, a kérményből, a luxusról, a vagyonról, a kényelemről. Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy ugye az istenségéről is olyan értelemben, hogy az Isten egy dicsőségről, ami őt megillette természeténél fogva. Tehát olyan lett, mint egy közülünk. De egy dologról nem volt hajlandó lemondani, ez pedig a család, a szülőknek a jelenléte, az emberi közösség, ami ugye közösségek közül a legkiválóbb és a legeredetebb az a családi közösség. Az sem volt neki mindegy, hogy kik lesznek a szülei. Ugye gondoljuk bele, hogy minket senki sem kérdezett meg, hogy kik legyenek a szülei, milyen családok szülessünk, mikor, hogyan, milyen körülmények közé. Ez minden egy adottság, amit az Úr eldöntött helyettünk. De ő, amikor emberré lesz, felép a világba, akkor döntet ezekről a dolgokról. Tehát minden, ami körülveszi az ő emberi életét, az az ő saját választása és szabad döntése volt, és ezért mindennek kinyilatkoztatás jellege van, és minden emberi tettének végtelen értéke van. Mert ő ezt így engedelmességből és szeretetből tette a mennyei Atya iránt és az emberek iránt. Tehát választhatta a szüleit is, és azt a És kellett neki egy nevelő atya is, bár biológia értelemben nem tartott igényt az ő gényeire, de azért az atyai szintre, arra a példamutatásra, arra a fajta férfi jelenlétre, az ő közvetlen közelében igenis igényt tartott. Gondoljuk bele, hogy Szent József az igaz férfi, ugye így nevezzük a Szentírás, és ez az egyik legnagyobb dicséret, amit kimondhat bárkire is a Szentírás, hogy igaz ember. Ugye nem sokat szól, valószínűleg, hogy a való életben is eléggé szótlan munkás ember lehetett, de a tettei beszélnek helyette. Mert azt emeli ki minden evangélium, hogy amit az Úr szólt hozzá és közölte akaratát, József nem kételkedett, nem vitatkozott, nem emelt kifogásokat, hanem úgy cselekedett, ahogy az Úr kérte tőle. Tehát mindig nyitott volt és kész volt az Úr akaratát követni. És ez tulajdonképpen a legmagasabb szintű életszentség, amit tőlünk is elvár az Úr. Pedig a méltósága páratlan, és ez ugye tulajdonképpen csak az újkorban állította előtérbe az egyház, azelőtt Szent Józsefnek még ünnepes sincs, meg nem is nagyon beszélnek róla, ugye az egyház írók vagy források, de ezt viszonylag később neveztük fel, hogy mekkora méltósága lett annak a férfinak, akik a világ összes férfia közül, akik valaha voltak és lesznek, maga az Úr választott ki, hogy az Isten fia őt úgy szólítja, úgy szólítsa, hogy apám. Tehát a mennyei atyára osztozik abban a méltóságban, hogy őt a második isteni személy apám szólítsa. És hogy ő mondhassa a második isteni személyben, hogy fiam. És a mennyben, most amikor József is ott van a megdicsőt szentek között, bizonyára most is olyan kiváló helyet kapott, mint az Úr Jézus földi életében, és ezért bízunk mi annyira az ő közbenjárásában, mert ő most is olyan viszonyban van az Úr Jézussal, mint itt a földön, olyan bizalmas, bensőséges viszonyban, hogy mondhatja az Úr Jézusnak, hogy fiam, itt van ez a szándék, amit elég hoztak az én közbenjárásomra. Hallgass meg őket, segíts meg őket. Tehát ezért nagyon-nagyon sokat adhat az ember lelkéletének Szent József példájában és tiszteletében való elmélyedésünk. Az apasság ebben is látszik, hogy sokkal több, mint egy biológiai tény, mint egy biológiai nemzés, és különösen a mai kor, hát súlyos válságával kell ezt hangsúlyozni, hogy egy gyermeknek ugyanúgy szüksége van az apa szeretetére, amely már nem kevésbé mély és kevésbé meleg, mint az anya szeretete, de azért egyfajta igénytárasztó, érzék emelő, és hát bizonyos értelemben számítógépű szeretet, amilyen a mennyei atyának is a szeretete. És ami megóv minket attól, hogy a szeretetről csupán ilyen szentimentális, felszínes, érzelmi szinten beszélünk, hanem hogy annak az igaz mélységei is átéljük. Aztán ugyanúgy szükség van természetesen az anya szeretetére is, amely talán érzelmileg sokkal jobban tapasztalható abban, hogy az édesanyja az a személy, aki ezt mindig oda lehet menni. Tehát még ha valami rosszat tettünk is, az ember általában az édesapjától tart valamennyire, de édesanyja az, aki mindig magához öleli, mert ez az ő gyermeke. És ez semmi nem változtathatja meg. Tehát a feltétlen szeretet, ami szintén az Isten szeretetének egyik fajta módozata, egyik oldala. Mind a kettő nélkülözhetetlen a normális, ugye, emberi személyiség és élet kifejlődéséhez. És pontosan ez az, amit tanít az Úr Jézus, hogy hát ha neki, mint Isten fiának, mint tökéletes gyermeknek szüksége van mind a kettőre, akkor mennyivel inkább szüksége van a sebzett emberi természetnek, a bűnnel megjelölt emberi természetnek, hogy ez a szeretet, ez a kétfajta szeretet egyszerre képes való formája, erősítse, tisztolja és fölkészítse a nagy életre. Ebből látjuk azt is, hogy ugye tulajdonképpen mennyire fontos, hogy ez a férfi és női komponens, a férfi és női szeretet kiegészítse egymást a családban. Úgy általában azt mondjuk, hogy a férfi az, aki hagyományosan biztosítja a család életének a külső kereteit, a biztonságot, a megélhetést. Ő az, aki globálisan gondolkodik hosszú távon, és aki ugye a alapvető kereteket biztosítja. A nő az, aki ennek a keretnek tartalma. Tehát azzal, hogy sokkal jobban figyel a részletekre, az átlagokra, sokkal bensőségesebb érzéke van, hogy hogy kell ezeket a kereteket szépé, élvezhetővé, élhetővé tenni. A kettő nagyon-nagyon fontos egyszerre. És ezért van az, hogy hát különösen a mai apáknak is nagyon sokszor hát férfi távollétével vagy férfiatlanságával megjelölt sérült világban hangsúlyozni kell ezt, hogy amit egy férfi, egy apa adhat a családjának elsősorban, az a józsefi megbízhatóság. Az, hogy lehet rá mindig számítani, mert ő tényleg ott áll, hogy megvédje a családját, hogy a családjának, a családtagjainak támasza, ereje legyen, az, aki mindig kész segíteni egészen az önfeláldozásig. Tehát, aki előtte ahhoz, hogy ehhez képes legyen egy férfi, már ugye gyermekkortól, kamaszkortól meg kell tanulnia azt a képességet, hogy uralja önmagát. Először saját magát kell a kezében tartani, hogy ne legyen a rabjainak, a szenvedélyeinek, a bűneinek, a gyengeségeinek, a vágyainak, az érzékeinek a rabja, hanem önuralomra legyen képes, és ezáltal tudja a család életét is irányítani, a föld és az örök boldogulás felé. És hát testvérek, mind a apának, mind az anyának, mind a férnek, mind a feleségnek szüksége van arra a krisztusi példára, hogy valóban nem az a cél, hogy nekem jó legyen elsősorban, és a másik azért van, hogy én őt fölhasználjam a saját boldogságom elérésében, hanem azért vagyok ott, hogy a másikat boldoggá legyen, hogy neki ajándékozzam az életemet, mert az emberi boldogság sohasem valósulhat meg az önzésben és az önközpontúságban, hanem mindig az önátadásban, ami valóban egy krisztusi magatartás, ezért olyan fontos, hogy a család életének a forrása, a szentmise, Krisztus áldozata, az ő áldozatának a szentsége, az eukarisztia, mert Krisztus maga az, aki tanít minket, képesít minket szentmiséről szentmisére, hogy erre a fajta krisztusi szeretetre képesek legyünk és alkalmasak legyünk, ami nem azt nézi elsősorban, ami nekem hasznos és kellemes, hanem ami a másiknak. És ha ezt meg tudja valósítani, akkor mint egy járulékosan észreveszi, hogy ő maga is boldog lett. Mert a boldogság az nem az önző parancsolásban, hanem az önzetlen önátadásban van, ami utána visszatükröződik az ajándékozóra, és őt is boldoggá teszi. Hát ez az, ami különösen ma hangsúlyozni kell, tanítani kell, és ezt kell sugározni a keresztény családoknak is. Látjuk azt, hogy a szent családban a központ mindig az Isten, az Atya akarata, ahhoz igazodnak, a gyermek Jézus is, bár ő is a Szent Háromságnak a második személye, de azért ő is az Atyára figyel, a mennyei Atyára. Nem úgy látjuk, hogy nekem Atyám házában kell lennem. Tehát ő azért jött, hogy az Atya akaratát teljesítse. Ez az ő eleve. De ugyanezt látja Máriában és Józsefben is. Tehát a család az mindig Isten központú kell, hogy legyen, ahhoz, hogy megmaradjon benne ez a szeretet, amely gazol a világ iparaival és a mai életnek a kihívásaival is. Aztán az egymásra figyelés, tehát az egymásnak a szolgálata. És látjuk azt, hogy az Úr Jézus is bár Isten kiabolt, bár méltósággal végthetetlenül felülökölte az ő szüleit, mégis 30 éven át engedelmes volt neki. Tehát alkalmazkodott hozzá, és bár világossá tette, hogy az ő prioritása a mennyei Atya akarata, de ugyanakkor pontosan a mennyei Atya iránti engedelmesség miatt engedelmeskedett az Atyától kijelölt embereknek is, Józsefnek és Máriának is, ismétlen 30 éven keresztül. Tehát ugye keresztény család az mindig a szolgálatra épül, de úgy, hogy a végső mindig az Isten akarata. Tehát ugye az Isten szolgálata megelőzi a család belső úgymond belső érdekeit is. Most egy egészen gyakorlati példa. Hányszor halljuk azt, hogy hát nem voltak templomban, mert főzni kellett a család számára. Karácsonykor azért nem voltak velük, mert jött a család, és hát vendégül kellett látni őket, most lehetne találkozni. Testvérek, hogyha a család önmagába zárkózik, az Istentől függetleníti magát, hogyha öncélúvá válik, és fontosabbá válik az Úr szolgálatánál, akkor a család is bálványá válik, és hátráltatja, ami örök életünket, az üdvösségünket. Tehát először az Úristen, utána a család. És ezért nem volt a 12 éves Jézus engedetlen, amikor szülei útra nélkül, és valószínűleg akarata ellenére ott maradt a templomban, mert nekem az Atyám házában kell lennem. És ezt a szülők már megérdek éveleinket, de elgondolkodtak rajta, és utána megértették. Tehát tanultak belőle, épültek gyermekünknek a 12 éves Jézusnak a magatartása. Aztán még valami, ami nagyon-nagyon fontos ebben a mai evangéliumban, ugye, hogy hát manapság elég nehéz lenne elképzelni, hogy úgy elkeveredjen a gyerekek tömegben, hogy hát harmad napra veszik csak észre a szülők, hogy elkóborod, hogy nincs ott. Hát azért ennél jobban szoktunk a gyerekeinkre figyelni, mint hogy ilyen sok időnk el, hogy észrevegyük, hogy elvesztek. Hogy miért lehetett ez? Hát azért, mert ugye az egész Názáret ment Jeruzsálembe a húsvét ünnepére zarándokolni, és hát általában ugye a gyermekek is az asszonyok középen mennek, tehát a férfiak a menet előtt vagy utána, szükség esetén megvédik az asszonyokat és a gyermekeket, és hát ott viszont ugye akkoriban minden család egy nagy közösség tagjaként élt. Tehát ott bizony bizonyos értelemben az egész közösség nevelte a gyermekeket, gondoskodott róluk. Tehát a gyermekek nem csak apja és anyja volt, hanem nagyon sok nagybácsi, a nagynénje voltak, nagyszülők voltak, testvérek voltak, közelebbi, távolabbi rokonok, és hát ők mind felelősséget éreztek a gyermek nevelésért, és mind támogatták egymást a minden napokban is. Tehát az együttérésnek, a szolidaritásnak egy számukra már nehezen elképzelhető magas foka volt ez, és hát ez már nekünk is egy példa, hogy főleg a mai világban, amikor nem egyszer mondják nekem jegyesek, hogy a családtagokkal kell megküzdeni, hogy ők házasságot akarnak kötni. Hányszor a családtagok kifogásolják, hogy hát még csak 25 éves vagy, már házasodni akarsz. Hát miért kell ezt elsietni? Hát inkább éljetek együtt, kipróbáljátok ki egymást, és akkor ha nem megy, akkor hát mindenki megy a maga útját. Hát nem kell ezt olyan komolyan venni, és akkor csodálkozunk, hogy mire esetleg házasságot kötnek, már túl vannak a 30-on, már a gyerekvállalás nagyon nehezen megy, és hát ugye ebből aztán nagyon könnyen lesz válás. Tehát, hogy igen, testvérek, szóval a saját környezetében is csoda fogának számít, aki mondjuk házasságotok, pláne telefon van, aki ugye felhoghatatlan is egy életre szól. És aki mondjuk sok gyereket vállal, hát hányszor maguk a szülők kérdezik, de ugye ez volt az utolsó, ugye többen nem vállalhatok. Hát ez felelőtlenség a mai korban. Hát testvérek, azért a jó Istenben bízva ezt meg lehet tenni, úgyhogy ne legyen felelőtlenség, hanem igenis az Isten szolgálata és az Isten akaratának való engedelmesség. És bizony, hát amikor ilyen elbeszélve kell megjönni a keresztény családmodell és családeszmény, akkor Tehát a világ ellenzi sodrával szemben egy kompakt közösséget alkotnak a keresztény családok, akik erősítik egymásban a tartást. És hát pontosan így él a szent család is, bár ők ugye Istentől kijelölt kivételes család voltak, de mégis természetes volt számukra, hogy a többi názáretivel szoros közösségbe éljenek. Tehát nagyon sokat lehet erről mondani, de hát végül is a lényeg már elhangzott, szóval imádkozunk nagyon sokat saját családunkért, a többi keresztény családért, fogjuk össze a hétköznapokban, neveljük a gyermekeinket erre az önzetlen, önfeláldozó, önajándékozó családi szeretetre, és legyen mindig előttünk példa az Isten fia, aki hát olyan állítaná lennünk egyközülünk, hasonló lenne mindenben az emberekhez, akik kivéve, aki engedelmeskedett szüleinek, szerette őket, támogatta őket, és ők is teljesen, ugye, hát neki szentelték magukat, illetve az Isten szolgálatát.